Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Női Innovátorok az Oktatásban beszélgetés sorozat következő epizódjához érkeztünk el. Amúgy nagyon érdekes és nagyon örömteli számomra, hogy már ilyen sok epizódja készült ennek a sorozatnak, és fantasztikusabbnál fantasztikusabb hölgyekkel tudok beszélgetni mindenkinek a saját maga területéről. A mai területünk pedig a digitális oktatás, digitális gyerekek, gyerekek a digitális térben, digitális szülőség, tehát minden, ami ennek a vetülete. És ugye ehhez kapcsolódóan nők, innováció és oktatás témakörében. A beszélgető társam pedig Vetési Erika lesz, aki több sapkával is rendelkezik, de most azt beszéltük meg, hogy az ELTE Neveléstudományi Tanszék tanító és óvóképző karának tanársegédjeként jelentkezik be nálam. De azt is azért elmondom a hallgatóknak itt titkosba, hogy amúgy Erikával mi kollégák is vagyunk, az EduTech Hungary ZRT-nél digitális kompetencia szakértőként tevékenykedik, nem mellesleg kerekasztalokat vezet EdTech Summitokon, ahol gyermekvédelem és digitális gyermekvédelem van a górcső alatt. De Erikám, akkor vágjunk is bele a beszélgetésbe. Kezdeném azzal az általános kérdéssel, hogy neked mi jut eszedbe erről a címről, Női Innovátorok az Oktatásban, és ezzel talán elindulunk valamilyen irányba a beszélgetésünkön.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és hagyj kezdjem azzal, hogy amikor nőkről beszélünk és innovációról, akkor nekem elsősorban az jut eszembe, hogy hatással szeretnénk lenni a környezetünkre, szeretnénk valamiféle harmóniát létrehozni, mert azt érzékeljük, hogy nincs mindig minden rendben, és szeretnénk valami jóra törekedni. És ehhez használjuk a női energiáinkat, használjuk az anyaságunkat adott esetben, és megpróbáljuk azt a környezetet, ami körülvesz minket, minél jobbá tenni.
Nagyon érdekes, és nagyon-nagyon izgalmas, és te ezt hogyan tudod, ezt a jobb áttételt a saját magad szakterületében kamatoztatni?
Ja, beszéltünk a sapkáimról. Alapvetően én egy ilyen folyton tanuló lény vagyok, ezt a családom már nem annyira viseli jól, de amióta létezem, egyfolytában tanulok, és ugye a sapkáim hogyan alakultak, én eredetileg az egészségügyből érkeztem ide.
Wow. Uh-huh.
Egészségügyi informatikával foglalkoztam, és folyamatosan arra törekedtem, hogy én egyszer majd tanítónéni legyek. Ez volt az álmom, a gyerekkori álmom, és ezt szerettem volna megvalósítani, és az ELTE tanító és óvóképzőkarán végeztem. A digitális oktatás, illetve a művetségterület az úgy kapcsolódik ki ehhez, hogy az egészségügyből érkeztem informatikai tudással, és amikor művetségterületet választottam, akkor az informatika művetségterületet választottam, és akint is végeztem, és tanítóként dolgoztam. Amikor tanársegéd lettem, akkor az ELTE-n volt egy olyan képzés, ami társadalmi innovációs menedzser, aztán társadalmi innovációs mentor képzés nevet viselte. Mind a kettőt elvégeztem, és azóta is a TINLAB, Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium mentorcsapatának tagjaként különböző pályázókat, pályázatokat segítek ezeken az innovációs folyamatokon keresztül eligazodni. A rengetegben. Szóval nagyon-nagyon sokféle módon kapcsolódom az innovációhoz, és ha most visszatérek a tanítósághoz és az oktatáshoz, akkor leginkább abban tudnám látni a saját magam szerepét, hogy a kutatási területem az a digital parenting, ez a digitális szülőség, azaz hogyan legyünk elég jó szülők a digitális térben. Nem volt egy egyszerű út, amíg idáig eljutottam, és megtaláltuk egymást a témával, de azóta azt látom, hogy én ebben tudok leginkább innovatív lenni, ebben tudok leginkább segíteni, és azt a harmóniát, amiről az elején beszéltem, ezen a területen igyekszem leginkább megvalósítani.
Azt érzem alapvetően, hogy az oktatás az mindig mindenhol megjelenik, tehát az a gyerekkori állam, hogy tanítani szeretnél, az azért itt is most gyökeret ereszt, akár mentorálásról van szó, akár a leendő pedagógusok képzéséről, és most pedig a szülőkről a digitális térben. De ha már digitalizáció, ugye számomra mindig is egy nagy kérdés volt, hogy mennyire nehéz az, hogy alapvetően lépést kell tartanunk azzal a generációval, aki már ebben a térben nő föl, és mind pedagógusként, mind szülőként, ugye kell tudnunk, egy lépést előttük járnunk, ahhoz, hogy tudatosságra és megfelelő eszköz használatra neveljük őket. Ez mi, gondolod, ugye te, aki ezzel foglalkozol, mi ebben a legnagyobb kihívás? Mégis hogyan lehet ezt az anomáliát feloldani?
Az a legnagyobb kihívás, hogy nekünk magunknak, a mi korosztályunknak nincsen előzménye, nincsenek minták, nem úgy működik ez a fajta nevelés, mint mondjuk az illemek tanítása, aminek már évszázados hagyományai vannak, és vannak eszközeink. Az, hogy a digitális térben hogyan létezünk, sem pedagógusként, sem szülőként nem mondták meg nekünk, hogy ezt hogy kéne jól csinálni, ez most van itt ez az idő, nagyon sokféle képzés születik, nagyon sokféle segítség lehet igénybe venni, de a lényeg az, hogy mit mutatunk a gyerekeknek. Mert hogy a gyerekek pedig minket követnek, mert ugye nekik sincsen semmiféle példájuk, és az, hogy milyen mintát kapnak, az nagyon tőlünk függ, és sok-sok olyan szabály van, amit érdemes betartani, és érdemes követni, de hogy ezeket még így íratlanul láthatjuk. Tehát nincsen egy ilyen szabálykönyv, hogy hogyan lehet jó a gyereket nevelni a digitális térben. Ez az én kutatási területem, ebben szeretnék előrelépni.
Mégis miért köteleződtél el mellett a téma mellett?
A több ok miatt, ugye, nekem magamnak is van 3 gyerekem, és azt végignéztük, hogy az ő gyerekkorukat hogyan kíséri végig a digitális eszköz használat, hol milyen anomáliákat okoz, súlyos gondokat, akár a saját életemből is tudom mondani, a saját gyerekemnél a cyberbullying esetét, vagy pedig mondjuk a súlyos testképzavarnak a kialakulását a közösségi média használat kapcsán. Tehát, hogy érintettek vagyunk, nagyon is érintettek vagyunk, és azt látom, hogy ezek az én életemben, ezek az elemek, amik léteznek, így összeállnak, és hogy ebben tudok leginkább segítségre lenni a jövő generációjának. Akár pedagógus generációról beszélek, akár gyerekekről.
És mit gondolsz arról, hogy most ha szülőként, és akkor rögtön bele is kérdezek ebbe, mi az a kor, amiben a legideálisabb elkezdeni az eszközhasználatot, hogy számtalanszor látjuk, hogy már akár egészen kicsi csecsemőkortól az iPad az a mindennapi étkezésnek a hozzávaló legkönnyebben bevethető, figyelemelterelő eleme. Ez még nem feltétlenül jelenti az aktív eszközhasználatot, de vajon van-e ebben jó időpont, vagy időszak, vagy rávezetés, főleg akkor, amikor mindenhol is digitális eszközök vesznek minket körül, a kijelzőkkel, a tévékkel, a vonatmegállóban, a buszmegállóban és mindenhol. Mi az akkor, amiben szerinted egy gyermek elkezdheti az eszközhasználatot?
Erre nagyon könnyű válaszolnom. A megszületés előtti kor az, amikor már gondolkodnunk kell azon, hogy mi fog történni akkor, amikor ez a kisbaba megszületik. Sőt, amikor várandós állapotban van az anyuka, már gondolkodhat arra, hogy jó ötlete az ultrahang képeket, a meg nem született kisbaba első ultrahang képét megosztani különböző helyeken, ugye ez a share renting, amikor túloztunk mindenféle szülői tartalmat a gyerekünkről. Tehát, hogy magát az edukációt szerintem nem is a gyerekekkel, hanem a szülőkkel érdemes kezdeni. Ezt gondoltam én is akkor, amikor az egyetemista korosztályt gondoltam olyan csoportnak, akinél érdemes ezeket a nevelési alapelveket átbeszélni, irányítani, megmutatni nekik, hogy a tudományos kutatások milyen eredményeket mutatnak, hogy milyen az, amikor az anyuka a mobiltelefonját fölveszi babasétáltatás közben, hogy annak milyen következményei vannak. És ugye ezek még csak a legkisebbek, hogy milyen az, amikor hagyjuk az óvodás gyereket a természetes hisztirohamában azzal megvigasztani, hogy egy tabletet adunk kezében, hogy annak milyen előnye és hátrányai vannak, mert nyilván van egy rövid távú előny és csönd van, de aztán mi lesz a következmény, amikor az a gyerek megérkezik hozzánk a tanítókhoz, és mondjuk a legújabb kutatások szerint 7 másodpercig tudják a figyelmet tartani, miért mi tanítók küzdünk, hogy megszerezzük és meg is tartsuk. Szóval nagyon-nagyon sok olyan következmény van, ami a pedagógusa számára nagyon fontos, a szülők számára is nagyon fontos, mert a gyerek mindkettőnknek nagyon, nagyon lényeges, a szülőknek is, és a pedagógusoknak. Nekünk össze kell tartanunk, és meg kell határoznunk olyan alapelveket együtt, amivel a gyerekeket segítjük.
Akkor most menjünk sorba, kezdjük a szülővel. Én például azon is gondolkodtam, hogy mennyire pecsételi meg a gyermek sorsát az, amit te mondtál, ez a sharing, hogy megosztani a képeket már a születés előtti pillanattól kezdve, ami persze cuki, és tudunk együtt örülni a barátainkkal, meg az ismerőseinkkel, de aztán utána jön az, amikor dokumentáljuk ugye a gyermeknek az első lépését, az első ruhácskáját, az első felülését, a kutyával való találkozását, és minden pillanatát, és mire a gyerek digitálisan érett lesz, hogy így fogalmazzak, tehát ő maga önjogon is részt vesz a digitális térben, addigra már van egy iszonyatosan nagy digitális láblenyomata. Ez milyen veszélyeket rejthet magában, és mit gondolsz, hogy hogyan lehetne a szülőtársainkat erre emlékeztetni, figyelmeztetni, hogy ebben tudatosan járjanak el?
Biztosan van másnak is olyan emléke, hogy a róla készült képeket, már fizikai képeket egy fotóalbumban a nagymamája előkapja, és megmutatja az éppen aktuális barátjának, barátnőjének, és hogy ez az sem egy könnyű helyzet, de azt legalább be lehet zárni. A családi narratíva megoldásai azok mások lettek, és hirtelen lettek mások, hogy három gyerekemnél az elsőről még valóban ilyen képek készültek, és van saját fotóalbuma, még a másodikról is készültek képek, de már nem annyi, olyan mennyiségben, és már a legújabb digitális fényképezőgéppel, na és a harmadikról már csak telefonról készült. Mi nem osztottunk meg hirtelen felindulásból képeket a gyerekekről a közösségi médiából, mert nem is ismertük még azt a felületet, amikor erre már lehetőség lett volna. Úgyhogy mi jártunk jobban, azt gondolom, szülőként, mert hogy mi nem kapunk hát jogos vagy jogosnak vélt
kritikákat
a szülőktől, vagy a gyerekektől, hogy a szülőként hogyan bántuk az ő képeiken. Megváltozhat a kapcsolat a gyerekek is a szülők között, és ugye mindannyian arra törekszünk szülőként, hogy egy önállóan létező, életre való gyereket neveljünk, akit egy adott ponton az életében elengedünk, biztosan is megáll, és tud majd működni. Ugye ez a fajta bizalom tud sérülni akkor, hogyha helyette, fölötte hozzuk meg a döntéseket, például a kép megosztással.
Ha már bizalom és sérülékenység, a másik, ami szerintem egy aggasztó jelenség, hogy sok esetben mi felnőttként, hívjuk ezt így, szülőként, felnőttként, túlhasználjuk a mobiltelefont, és ugye el van mondva otthon, hogy akkor a vacsorasztalnál nem telefonozunk, és ne nyomkodd azt a telefonodat, és sokszor halljuk ezeket a vádakat, de mégis a felnőtt meg, ugye, amit szabad Jupiternek, felveszi a telefont, mert ez egy fontos hívás, és csak gyorsan ránézek a hétvégi időjárásra, és a többi, és a többi. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez ne hatalmasodjon el rajtunk? Hogy lehet önmagunkat tudatosságra nevelni, amivel példát is tudunk mutatni a feltörekvő generációknak?
Tanítószakos hallgatókkal szoktunk arról beszélni, hogy milyen kommunikációs formák léteznek a szülők és az intézmény között, és hogy mire figyeljenek. És az első ilyen nagyon fontos tanácsom mindig az, hogy tanítóként tegyenek különbséget a munkaidő és a magánélet között. Mert nyilván lehet 6 órakor is kapni a Messenger csoporton kérdést az anyukától, hogy mit kell holnap vinni, tényleg ünneplőbe kell menni. Csak gondoljuk végig, hogy kitől veszük az időt, amikor erre válaszolunk, mert a saját gyerekünknek is kéne vacsorát adni. Szóval az én első tanácsom az mindenki számára, hogy nagyon élesen válassza el a munkaidejét a magánéletétől, és amikor azt mondod, hogy egy fontos hívás, akkor ugye ez az, ami betüremkedik a magánéletbe. A COVID nem tett jót ebből a szempontból ennek a megítélés, vagy ennek a felállásnak, hiszen összemosódik. A home office megint nem tesz jót ennek, hogy hogyan tegyünk különbséget, meg határozzuk meg a vonalat a magánélet és a munka között, de mindenképpen törekedjünk rá, mert ezzel adunk mintát a gyerekeknek arra, hogy vannak fontos dolgok, és vannak annál fontosabb dolgok. Te vagy az, aki fontosabb vagy, aki a vacsoraasztalnál ülsz, mert hát azt kell mondjam, 3 gyerek után 2 tapsolunk, és ennek nagyon gyorsan vége van ennek az időnek. És a kutatások szerint napi 7 percet foglalkozunk a saját gyerekünkkel, és ha abban a 7 percben még megnézünk egy-egy e-mailt, akkor mindig gondoljuk arra, hogy mennyire kevés időt töltenek velünk, és hogy ez milyen értékes.
És kezdtünk átterelődni rögtön a tanár témára is, és a 7 perc. Ha már a digitális lét és a tanár lét ugye most arra már összefonódott és szétválaszthatatlan, és ez egy nagyon érdekes aspektus, ebben sose gondoltam bele, hogy a munkaidő és az online felületek azok mennyire egymás ellenségei. De azt is látom, hogy a tanárok maguk is egyre több online felületet használnak az informális kommunikációra, akár saját diákjaikkal, messengeren keresztül, vagy a szülői csoportokban, nem csak e-mailen, hanem Facebook csoportokban is. Ennek milyen veszélyei, vagy milyen aggályai vannak, és hogyan lehet ennek elejét venni? Mi szülőként adott esetben mit tudunk annak érdekében tenni, hogy ez ne legyen teljesen evidens és triviális?
Tehát azt kérdezett tőlem, hogy azok a szülői csoportok, amik nem hivatalos csatornák, mondjuk legyen egy ilyen közösségi média használat kapcsán létrejövő Viber csoport, vagy Facebook csoport, hogy annak mi az előnye, mi a hátránya.
Igen, és hogy a tanár legyen benne, vagy sem.
Na, hát akkor elmondom, hogy nyilván mindig van, a szülőtársak majd meg fogják erősíteni, mindig van egy olyan Viber csoport, amiben benne van az osztályfőnök, és mindig van egy olyan is, amiben nincs benne, csak a szülők vannak benne, és kétféle csatorna működhet. Alapvetően nagyon nehéz azt a szituációt megérteni, hogy van egy formális közegünk, amiben nem az a normális, hogy rögtön válaszolunk. Ugye a közösségi média felületeken az egy általános dolog, hogyha kérdeznek, válaszolok. Ugye a szíkelés az, amit nagyon utál az én lányom, hogy megnézem az üzenetet, de nem írok semmit. Tehát, hogy csak megnéztem. Ezt nehezen viseli a mostani korosztály. Én azt mondom, hogy a szülők is nehezen viselik, hogyha valamit írnak a tanáruk a pedagógusnak, és a pedagógus nem válaszol rögtön. Tehát ezt érdemes ezeket az íratlan szabályokat az elején rögzíteni, hogy igyekszünk csak olyan kommunikációs csatornákat használni, amelyek formálisak, vagy részben formálisak. És a magánélet, az a tanítónak is magánélet, kicsit olyan, az, olyan mint amikor a kisfalusi tanító néni elmegy a boltba, és a boltba kezdik el kérdezni, hogy akkor az ő gyerekükkel éppen mi a helyzet. Hát nem ott kell ezt megbeszélni. Pont ugyanígy van ez a munkaidőn túli kérdéseknél is. Hát ez egy nagyon nagy hátrány tud lenni. Akkor tudunk jól dolgozni pedagógusként, hogyha érzi a szülő, hogy partner, de hogyha a kommunikációs szabályokat tisztáztuk vele is.
Mit gondolsz arról a témáról, hogy a pedagógusok informatikai és digitális tudásának felkészültsége, szintje és ezzel való lépéstartás, mint ahogy mondtad is, hogy a 7 perces figyelem és az annak való lekötés, hogy ez pedagógiailag egy nagyon nagy kihívás. Tudnak-e ebben segíteni a digitális eszközök?
Nem kell mindig kiszolgálni a gyerekeket, tehát ők nem azért járnak iskolába, hogy szórakoztassuk őket, ez is igaz, de az is, hogy megragadni a figyelmet és megtartani egyre nehezebb. Tehát a tanítási gyakorlatokon lehet észlelni azt, hogy hozni kell az újdonságokat, váltani kell tudni. Ami másik, ami nagyon fontos, hogy emellett meg kell tanítani egy tanítónak, és ez nagyon fontos, hogy az a gyerek, aki rá van bízva, igyekezzen elmélyülni, mert hogy erre nincsen túl sok lehetősége a nem iskolai közegben, amikor elmélyül, amikor a monotonitást is jól bírja, nehezen tűnik, hogy a mai gyerekek ezeket a tevékenységeket, de hogyha végig gondoljuk, hogy ötödikben mennyi mindent kell tudni, és mennyi mindent kell megtanulni, akkor azért kell bírni az olvasást több oldalon keresztül is. És akkor beszélhetnénk arról, hogy mennyit olvasnak most a gyerekek, és mennyire szeretnek egyébként olvasni. Nem lehetetlen olvasóvá nevelni az alsótagozatos gyerekeket. Nagyon sok kollégám meg tudja ezt oldani például.
Van szerint egy jó gyakorlata arra, hogy hogyan lehet adott esetben, ha már mondjuk kütyűfüggő a gyermek, akkor jól használni a kütyűt arra, hogy ezeket a képességeket, az elmélyülést, az odafigyelést, vagy akár az olvasást, akár egy kütyűn keresztül serkentsük?
Ugye sok dolgot kérdeztél most egyszerre hirtelen, tehát hogy a gyerekek nagyon-nagyon mélyen el tudnak merülni egy-egy játékban. Hogyha megnézel egy Xboxos játszó gyereket, akkor akár ő órákig is képes lenne ezzel foglalkozni. De a nehézség az, hogy amikor nem ő szabadon választ, hanem hogy vannak kényszerek, amiket teljesíteni kell, akkor rá tudjuk-e venni erre az elmélyülés, és rá tudjuk-e arra venni, hogy a tanulást élményként tekintse. Az élménypedagógia ezzel foglalkozik, ilyen eszközöket kínál a pedagógusoknak, hogy azokat bevessék, és hogy a gyerekek szeressenek tanulni. Talán a legfontosabb, amit a jövő generációnak mindenképpen meg kell őrizni, az, hogy szeressenek tanulni, kíváncsiak legyenek a világra, hogy tudjanak kérdezni, hogy lássanak világot, hogy a készen kapott ingerekből, információkból felépített világukat tudják mégis továbbfejleszteni, hogy legyen igényük arra, hogy továbbfejleszik ezt a világot, amit ők látnak az ő saját szemükkel.
Mi ebben szerinted a legnagyobb kihívásod neked a saját szakterületeden?
Az a fajta információs szennyezettség, ami egy gyereket ér, amiről már te is beszéltél, hogy mindenhol körülveszi mindenféle inger, és hogy abból mi az, ami fontos, azt kiválogatni, ennek a módszertanát megtalálni, hogy hogyan tudunk koncentráltan arra figyelni, ami tényleg fontos egy-egy feladat, egy-egy ellátandó munkakör esetén. Ha gyerekről van szó, akkor az iskolában, hogyha felnőttről van szó, akkor munkavállalóként hogyan tudunk életben maradni ekkora információszennyezettség mellett.
És annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok vetülete és még érdekes, feszegethető kérdése van ennek a témának, akár szülőként, akár pedagógus képzés, abban még bele sem mentünk, hogy hogyan lehet jól felvértezni a szülőt és a pedagógust ezekre a helyzetekre, illetve a gyerekek és a digitális láblenyomatuk is szerintem még egy érdekes téma lehet, az is lehet, hogy erre egy következő alkalommal kitérünk. Most viszont muszáj vagyok lekerekíteni a beszélgetést, és ezért azzal a záró kérdéssel zárnám, amit általában ilyenkor felszoktam tenni, hogy mi az a tanács, amit önmagad kezdő énjének adnál, amit ne agyisten a többi pályakezdő, vagy ebben a területben mozgolódni kívánó ember is meg tud fogadni.
Hogy én nem csinálnék másképpen semmit, tehát nem hoznék más döntéseket, amiket hoztam, és arra is biztatnám a saját önmagamat, a pályakezdő önmagamat, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel, szenvedéllyel és 120%-os munkavégzéssel vesse bele magát az összes ügybe, ami aztán körülveszi, illetve hogy azt erősítse magában, hogy az utazáshoz, mert ez egy nagyon hosszú és nagyon izgalmas utazás, ugyanúgy hozzátartozik a fény, az árnyék, a siker, a kudarc, és hogy minden, ugyan minden jónak vége lesz egyszer, de a jó hír az, hogy minden rossznak is. Úgyhogy ezzel biztatnám magamat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Erika, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy a mai beszélgetésen is itt voltatok. Ritfabi Flóra voltam, a Tanuláskutató Intézetnek a munkatársa, és Vetési Erikával, az ELTE Neveléstudományi Tanszék tanító és óvóképző karának tanársegédjével beszélgettünk digitális szülőségről és a digitális gyerekekről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és folytatjuk legközelebb is.
Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.